Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 32. Zsoltár első versét. A 32. Zsoltár így kezdődik: Ó, mely boldog! Foglalva a 345. ének első három versét énekeljük. A 345. dicséret így kezdődik: Ím nagy Isten!
Ooh.
Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Magasztalnak a népek, magasztal a föld. A seregek ura velünk van, Jákób Istene, ami várunk. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Isten, édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, ezen a mai estén szeretnénk mi is elcsendesedni, azért, hogy rád nézzünk, majd önmagunkba. Mert amikor te rád vetjük tekintetünket, akkor magunkra is nézni kell, és akkor látjuk igazán meg azt, hogy kik is vagyunk, amikor beletekintünk a te lényedbe, a te szavadba, igédbe, amelyet ideadtál nekünk. Köszönjük, hogy ezen az estén ismét megtehetjük ezt, és igédben megmutatod a te csodálatos tervedet, megmutatod azt az utat, amelyre elhívsz bennünket, a keskenyt, és megadod hozzá a képességet, az erőt, hogy ezen az úton tudjunk járni. Köszönjük, hogy ideadtad a fiút, aki által készült ez az út, sőt, ő maga az út. És megköszönjük azt is, Úr Jézus Krisztus, drága megváltunk, hogy te kész voltál mindent megtenni azért, hogy megments minket a kárhozattól. És valóban szó szerint mindent kész voltál megtenni, még a saját életed is odaadtad. Nem gondolkodtál, nem kerestél valami más megoldást, hanem elfogadtad ott a Gecsemánéban, hogy legyen úgy, ahogy az Atya akarja. És taníts minket is elfogadni a te akaratodat. Segíts, hogy ebhez hűek tudjunk maradni. És mindenkor egész életünk sugározza, hogy mi a tieid vagyunk, hogy neked engedelmeskedünk. Te látod, hol tartunk, azt is tudod, ha megrekedtünk, vagy most vagyunk az indulás útján, és kérünk Szent Lelked által, hogy nekünk most személyre szóló üzenetet, és add a te erődet, hogy általa tovább tudjunk menni, mert a te erőd tesz képessé arra, hogy eljussunk egész a célig. Áldunk és magasztalunk az igéért, és azért, hogy adod Szent Lelkedet, és hagyd nyissuk meg előtte a szívünket, hogy a lélek betöltsön, mint az apostolokat, és így legyen az életünk lélekkel teljes, és minden tettünk mutassa fel a te országodnak jelenlétét, hatalmát, erejét. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatsz minket. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Pál apostol efézusiakhoz írott levele, második fejezetének a 11. versétől egészen a fejezet végéig a 22. versig. Tehát Pál apostol efézusiakhoz írott levele, második fejezetének 11. versétől így van megírva Isten igéje. Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok, úgynevezett körülmetéletlenek a körülmetéltek szerint, akik viszont azért nevezik magukat így, mert testükön emberkéz által körül vannak metélve. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izrael közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségein kívül álló idegenek, reménység nélkül, és Isten nélkül éltetek a világban. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek Krisztus vére által, mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyé tette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést. Miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában, megbékéltette mindkettőt egy testben Istennel a kereszt által, miután megölte az ellenségeskedést önmagában. És eljött, békességet hirdetett nektek, a távoliaknak, és békességet a közelieknek, mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy lélekben az Atyához. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek, és háza népe Istennek. Mert rá épültetek az apostolok, a proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybe illeszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök Isten hajlékává a lélek által. Tehát Pál apostol efézusiakhoz írott levelét olvassuk. És ez a levél egy olyan gyülekezetnek szól, amely a létrejöttét nem csak Pálnak köszönhette, hiszen többen munkálkodtak már ott, Apollós, Priscilla, Aquilla, akik, ugye ez a házaspár Rómából menekült Kis-Ázsiába, mert kitiltották a zsidókat a birodalom fővárosából, nem tettek különbséget, hogy valaki zsidó, vagyis ószövetségi hitű ember, vagy zsidó, de Krisztus követője. És akit zsidónak ismertek, annak mindenkinek el kellett hagyni Rómát. És Aquilla és Priscilla elment ugyan Rómából, de nem zúgolódva, nem úgy indultak tovább, hogy na, hát hiszünk Krisztusba, és Krisztus mégsem tud minket megoltalmazni, nagyobb a császár szava, és azt mondja, hogy menekülnünk kell, és ő nem oltalmaz meg minket. Hanem az volt a szívükben, nem baj, mert visszük Krisztust. Nem arra néztek, hogy ott kell hagyni az otthonukat, mindazt, amit eddig fölépítettek, hanem arra néztek, hogy megyünk, ahova befogadnak, és oda visszük a megváltó Jézus. Mert mi hisszük, tudjuk, hogy a názáreti Jézus Krisztus az Isten fia, aki megváltotta az embert. És nem csak a zsidókat, hanem a nem zsidókat. És el is jutottak Efézusba, és ott elkezdtek bizonyságot tenni. Nem volt probléma, hogy ők csak sátorkészítők. Hogy ők nem végeztek rabbi képzőt, vagy nem voltak Jézus tanítványai, de tele volt a szívük Krisztus ismeretével, tele volt a szívük a bűnbocsánat örömével, az új élettel, és ezt elmondták azoknak az embereknek, akikről itt Pál úgy írja, hogy amikor az evangélium odajutott, Isten nélkül és Krisztus nélkül éltek. Aztán megérkezett oda Pál apostol is, és Isten nagy dolgokat tett általa. Sokan meggyógyultak, megszabadultak démonikus megkötözöttségekből, okkultizmusból, és azt olvassuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, hogy az efézusiak, akik Jézus Krisztus követői lettek, összehordták azokat a könyveket, erekéket, amelyek a pogány kultuszhoz és okkultizmushoz kötődtek, és elégették a város főterén. Mert látták, hogy ez már nem tartozik oda Krisztushoz. Ugye erre már nincs szükségük. Mindezekre addig volt szükségük, amíg nem ismerték a Krisztust. Igen, aki Isten nélkül él ebben a világban, nincs neki élő Istene, nem tudja, ki az az Isten, és nincs megváltója, az mindenféle dolgokhoz odafordul, mert szeretné tudni, hogy alakul az élete, mi lesz vele holnap, meg holnap után, És ezt miből tudhatom meg? Ugye elmegyek, ha kell, jósokhoz, boszorkányokhoz, ha kell, horoszkóphoz fordulok, ezek mondják meg majd, mi lesz velem. Ezek mondják meg a jövendőt. De már az Ószövetségben Isten azt mondja a népének, hát ide figyeljetek, miért mentek ti halott idézőkhöz? Miért kerestek fel okkult varázslókat, meg mentek Bál papokhoz? Hát nincs nektek istenetek, akit kérdezhetnétek? Hát drága testvéreim, nekünk az a csodálatos üzenetünk van, hogy a Jézus Krisztus Atya élő személy. Ami azt jelenti, hogy kérdezhetjük. És ha kérdezzük, ő fog válaszolni. Hogyan válaszol? A Szentíráson keresztül. Azért adta ide nekünk az ígét, hogy rajta keresztül meghalljuk az ő hozzánk szóló szavát. És amikor kézbe veszem a Bibliát, akkor azt úgy olvashatom, hogy mit akar nekem mondani az én Uram. Mit akar számomra üzenni? Mit mond itt és most nekem? Ugye nem az az érdekes, mit mond másnak. És eszembe jut, nem most, hanem az előtte való vasárnap, a római levélből volt az az ige, hogy itt az ideje, hogy felserkenjünk az álomból. És többször elhangzott az igehirdetésben, hogy fel kell ébrednünk, hogy ne aludjunk. És hazamegyünk az Isten tiszteletről, és akkor Máté azt mondja a sacinak, ez neked szólt. Neked szólt ma az igehirdetés, mert azt mondta, hogy ne aludj. Hát Isten azt akarja, hogy úgy forduljunk az igéhez, hogy az nekem szól, személyesen. Nem másnak, hanem nekem. És hányszor minket is megkísért, hogy másnak hallgatjuk az igét. De Isten nekem szól, személyesen. És olyan jó, hogy így olvashatjuk, így figyelhetjük, hogy itt és most ő engem szólít meg. Mint atya a gyermekét. Ugye egy apának a gyermeke számára van szava, van üzenete, és a gyermek figyel arra, amit mond az apa. Hát így szól hozzánk Isten. És az efézusiak ezt fölismerték, és mindennel leszámoltak, ami a régi életükhöz, pogányságukhoz tartozott. És Pál a harmadik missziói úton volt ott, aztán elmegy, elbúcsúzik tőlük, és nem sokára levelet ír azért, hogy erősítse őket, tovább segítse őket a hit útján. Mert nem elég hitre jutni, a hitben előre kell haladni, növekedni kell benne, és Pál apostol azt is tudja, hogy az efézusi gyülekezet tagjainak nem könnyű a helyzetük, hiszen egy olyan közegben élnek, ahol a város lakosságának nagy része még mindig pogány kultuszban él. Artemis vagy Diana istennőt imádják, ahhoz a kultuszhoz kötődnek, és bizony őket is sokszor, mármint Jézus tanítványait támadják, hogy miért tértek el ettől a hagyománytól. Tehát ezek az emberek Efézusban az Artemis kultuszban élnek, és amikor Pál viszi az evangéliumot, abból a világból ragadja ki Isten lelke ezeket az embereket. Nemet mondanak a pogányságra, igent mondanak Jézusnak. És Pál azt írja most, hogy emlékezzetek arra, hogy ti egykor pogányok voltatok. Emlékezzetek arra. Emlékezzetek vissza arra, honnan emelt ki benneteket Isten. Ez azért fontos tudni, hogy honnan hozott ki az Úr, hogy nehogy hívő gőg alakuljon ki bennem. Hogy azt higgyem, hogy én külön vagyok a többinél. Nem. Azt mondja, hogy ti is ugyanolyanok voltatok, meg mi is ugyanolyanok voltunk, mint a többiek. De Isten ebből kiemelt. Ugye emlékezzetek, hogy egykor pogányok voltatok, most pedig Krisztusban Isten gyermekei. Egykor és most. Tulajdonképpen ezen fordul meg a hívő élet. Hogy van-e az életemben egy ilyen egykor, amire el tudom mondani, hogy igen, akkor még Isten nélkül értem. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy nem ő irányította az életemet. Nem ő volt az életem vezetője. Ez azért lényeges, mert ugye az efézusiak is úgymond vallásosak voltak. De nem elég vallásosnak lenni, hanem az a lényeg, hogy Istennel élek-e együtt. Hogy az ő szava meghatározója az életem számára. Hogy igyekszem mindent hozzáigazítani az ő szavához, vagy függetlenítem magam tőle. Aki Isten nélkül él, annak nem érdekes, hogy Isten mit mond. Ő ahhoz szabja az életét, amit maga körül lát, vagy amit ő maga jónak gondol. De aki már Krisztusé, Krisztus követője, ő neki már Jézus a mérce. Jézus szava, élete és vezetése. Emlékezzetek arra, hogy kik voltatok, és honnan hozott ki benneteket az Úr. Emlékezzetek Isten életetekben elvégzett munkájára. Mert olyan könnyen elfeledjük ezt. És ha ezt olvassuk, akkor látjuk, hogy egybecseng a mai ószövetségi igével. Isten Izrael népének is azt mondja, hogy emlékezzetek arra, hogy mit tett veletek az Úr, hogyan választotta ketté a Jordánt, sőt, ne csak emlékezzetek, hanem helyezzetek el 12 emlékeztető követ ott a közeli város határában, mégpedig azért, ha majd elfoglaljátok azt a földet, és lesznek gyermekeitek, unokáitok, dédunokáitok, a következő nemzedék, és arra fog menni, megkérdezi, észreveszi, hogy ott van 12 kő, és meg fogja kérdezni, hogy mi az. Miért van az ott? És akkor mondjátok el, hogy azért, mert száraz lábbal jöhettünk át a Jordánon, mert Isten szétválasztotta, és a medret szárazzá tette. Mert nekünk ilyen hatalmas Istenünk van, és ha ezt elmondjátok, ez reménységet ad az utánatok jövő generációnak. Meg megerősít benneteket is, amikor talán épp el vagytok csüggedve, amikor talán épp a problémáitok óriásként állnak előttetek, és úgy gondoljátok, mi ezzel nem tudunk megbirkózni. Akkor nézzetek azokra a kövekre. Emlékezzetek Isten tetteire, és akkor ez megerősít. Akkor ez elvégzi bennetek azt, hogy igen, hát aki a Jordánt ketté tudta választani, az ugyanúgy a mostani problémáimmal is meg tud birkózni. Az tovább tud most is vezetni. Mert ugye a Jordán ott állt előttük megáradva, egy határt képezett, nem tudtak bemenni az ígéret földjére. Csak hogy tudtak, hogy Isten szétválasztotta. És sokszor ilyen tehetetlenül állunk, nem tudunk tovább lépni, és akkor azt üzeni az ige, emlékezz a korábbi tetteire a te uradnak, és hidd, hogy ő ma is ugyanúgy megnyitja, szabaddá teszi előtted az utat. És tulajdonképpen valami ilyesmi történik. A nem zsidó emberek évezredeken keresztül el voltak zárva az élő Istentől. Ugye törvénye, Bibliája, kijelentése, profétája a zsidóknak volt. Templomuk is a zsidóknak volt. ahol az élő Isten tudták imádni. És amikor elkészül Jeruzsálemben a templom, annak lesz egy udvara, a pogányok udvara, ahova bemehetnek, ha hagyják bemenni őket, a nem zsidó emberek is, de nem mehetnek bejjebb. Nem mehetnek oda, ahol az áldozatot bemutatják, és nem mehetnek a szentélybe, ahol átélhetik az Istennek a dicsőségét, a jelenlétét. Azt mondja Pál, hogy el volt zárva az Istenhez vezető út. Ugye volt egy kárpit, egyrészt a szentek szentjében is, ami elválasztotta még a zsidókat is a szentétől, és oda nem mehettek be. A szentek szentjébe csak a főpap mehetett be egy évben egyszer. És Jézus a kereszten az ő halálával szabaddá tette Istenhez az utat. Mind a zsidónak, mind a nem zsidónak. Most már a kereszthez oda lehet menni. Le lehet borulni, és Jézus által oda juthatunk Istenhez. Oda azért, hogy leboruljunk, hogy bocsánatot kérjünk tőle, és dicsőítsük őt. Tehát azt mondja Pál, hogy emlékezzünk Isten munkájára az életünkben. És jó, hogyha visszaemlékezünk. Vissza lehet emlékezni úgy is, hogy amikor kinyitjuk a Bibliát, és elkezdünk lapozni, és hogyha valaki a Bibliájában aláhúz egy-egy igét, mert amikor olvasta, az megszólította. Az akkor és ott mondott neki valamit. Kapott Istentől útmutatást, erőforrást, akkor ugye több helyen alá van húzva, vagy ki van emelve egy ige, vagy egy igének egy része, és újra kézbe veszem a Bibliát, akkor ezek a kijelölt részek újra megszólalnak. Oda vonzzák magukhoz a szemünket, és átéljük, hogy szól az Úr. Vagy elővehetjük az igéslapjainkat. Sőt, ki lehet rakni. Ugye, ha valaki kiteszi a Bibliáját olyan helyre, hogy bárki jön, látható legyen. Vagy igés képeket kirak a falra. Tehát, hogy valaki megkérdezi, mi az? Mi van oda fölírva? És tudunk bizonyságot tenni. Úgy, ahogy Izrael fiai bizonyságot tettek, amikor kérdezték, miért vannak ott azok a kövek. Mert az Úr erre hívott minket, hogy mondjuk el azt, amit ő cselekedett az életünkben. És van, amikor csak úgy lehet elmondani, ha rákérdeznek. Ha adunk valami jelzést, vagy látják az életünkben a változást. Tulajdonképpen ez a legerőteljesebb bizonságtétel. Ha ismertek minket, és aztán egy idő után látják, hogy egész másak vagyunk, hogy már másképp élünk, hogy nekünk már Jézus az iránytűnk, akkor meg fogják kérdezni, hogy mi történt veled? Miért gondolkodol te másképpen, mint eddig? És miért élsz másképpen? És hogy ma már sok mindenre azt mondod, hogy én ezt nem csinálom, ami korábban még fontos volt és az életedhez tartozott. És el lehet mondani azért, mert Krisztushoz tartozom. Tehát Krisztus nélkül, Isten nélkül éltetek a világban, most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek Krisztus vére által. Tehát Pál ezt hirdette, hogy közel lehet kerülni az Istenhez, de csak Jézus által. Jézusnak a kereszten kiontott vére tisztítja meg a szívünket, és aztán kapcsol össze minket Istennel. Jézust nem lehet kihagyni, ha keressük az Istent. Ha kihagyjuk, akkor rossz irányba fogunk tartani. Tehát Az Ószövetségben a zsidók úgy látták magukat, hogy ők Isten népe. A pogányokra vagy a nem zsidókra úgy tekintettek, mint akiket Isten nem szeret, nem az ő népük. És Pál most elmondja az efézusi gyülekezetnek, ahol vannak nem zsidó emberekből lett keresztjének, és vannak zsidókból lett keresztjének. És elmondja azt, hogy Jézus a mi békességünk. Elmondja azt, hogy már a zsidó és a nem zsidó nem ellenségként tekint magára, hanem testvérként. Mert megbékült Krisztussal, és megbékültek egymással. De ez csak ott a gyülekezetben igaz. Tehát ott az efézusi, vagy a római, vagy a másik gyülekezetben igaz csak, hogy a zsidó és a nem zsidó, vagy a különféle kultúrában élő népek megbékültek egymással. Mert amíg vallás van, addig ezek háborúznak egymással. Addig háborúznak egymással. De amikor Krisztusban életre találnak, amikor átélik, hogy Jézus Krisztus békéltet meg minket Istennel. Tehát a zsidónak is Krisztusban van üdvössége, meg a nem zsidónak is. Akkor egymásra találunk. Akkor egymásra találunk. És Pál ezt élte meg. Ő a mi békességünk, és a két nemzetséget egyé tette. Hogyan? A gyülekezetben egyé lettek. Most már nem két külön vallás, nem két külön nép, hanem a gyülekezetben ott ülnek egymás mellett. Hát nem csodálatos dolog az, amikor átéljük, hogy Isten milyen fantasztikusan munkálkodik, és amikor két ember vagy csoport előtte nem szerette egymást, Jézus Krisztust megismerve már testvérekké válnak. Tudnak együtt figyelni az igére, tudnak együtt úrvacsorázni, mert testvérek. Mert Krisztusban, ha igazán Krisztusban vagyunk, akkor nem számít, honnan jöttünk, meg honnan jött a másik. Nem számít, melyik népnek a tagja, vagy előtte milyen vallásban élt. Mi számít, hogy Krisztus lebontotta az elválasztó falat. Mi az az elválasztó fal? Az ellenségeskedés. Lebontotta ott a kereszten. Aki Krisztusban van, már nem ellenséget lát a másikban. És ezt csak ő tudja elvégezni. Viszont az is benne van, hogy amíg Krisztust nem ismerjük meg, és nem kezdjük el követni, addig bizony ellenséget látunk egymásban. És ezt lehet ebbe a mai világba látni. Ugye mindig mindenki talál valami ellenséget. Az ellenségképet gyártani kell, mert egyébként nem tudunk érvényesülni. Ugye nem jut előre a mi politikánk, kell, hogy valaki ellenség legyen. És így élt Pál apostol is. Ő nagyon jól tudja, hogy mit beszél. Mert amíg rabbi volt, és valakik elmondták, ide figyelj, Saul. Itt volt ez a názáreti Jézus. Azt hirdette magáról, hogy ő Isten fia. És akkor Saul kifakadt, ez Isten káromlás. Hogy lehetne a názáreti Jézus az Isten fia? És megdicsérte a vezetőket, amiért halálra adták. Sőt, oda ment hozzájuk, hogy gyűlölöm ezeket a keresztényeket, ezeket a Krisztus követőket, adjatok felhatalmazást, hogy kiirthassam őket mind egytől egyig. Adjatok papírt, hogy elmehessek még Damaszkuszba is, hogy összeszedjem őket. Ennyire gyűlölte a Krisztus követőit. Ellensége volt az Isten gyermekeinek, a Krisztus tanítványainak. De a damaszkuszi úton ragyogva jelenik meg Krisztus, és megszólítja Sault. És akkor rádöbben, hogy Jézus valóban az Isten fia. Ugye hall egy hangot, és Saul fölteszi a kérdést, kicsoda vagy te, Uram? Nem csak, hogy hallok egy hangot, és akkor babonásan elszaladok, hogy jaj, mi ez, és ráfogom, hanem ő föltette a kérdést. Elkezdett beszélgetni azzal a hanggal, mert már látni nem látott, mert Jézus ragyogásától elveszítette a látását, de hallani hallott. Kicsoda vagy te, Uram? És a hang azt mondja, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. És ez legyőzte. Legyőzte az ő szívét. És kitörölte belőle a gyűlöletet, az ellenségeskedést, onnantól más ember lett. Már nem gyűlöli Krisztust. Már azt kérdezi, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? És innen indul a tanítvánsága. Innen indul mindegyikünk tanítvánsága, amikor föl tudom tenni a kérdést, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Amíg vallásban vagyok, addig én mondom meg az Istennek, mit cselekedjen. Drága Jézuska, hozd ezt nekünk, ugye? A gyerekeknek, stb. Jaj, Isten, ezt meg azt csináld meg. Mint ha mi parancsolnánk neki. Hát az nem Isten, akinek mi parancsolhatunk. Mi csak Krisztusban alázattal kérhetünk. Kérhetjük azt, hogy Uram, nyomorult, elveszett, bűnös vagyok, de tedd újra a szívemet, gyógyítsd meg az életemet. És onnantól már azt fogom kérdezni, hogy most mondd, mi a terved velem? Hol akarsz engem látni? Milyen feladattal bízol meg? Ezt kérdezte Pál is. Aztán ment, és tette, amit rábízott az Úr. És onnantól kezdve már megbékült. Megbékült, és nem tartotta ellenségnek a Krisztusban hívő embereket, sőt, nem tartotta ellenségnek a nem zsidókat. Hanem megláttatta vele Jézus, hogy vidd el az én nevemet a nem zsidóknak is. Mert ők is akkor fognak veled megbékülni, ha megnyílik a szívük előttem, és megbékülnek az Atyával. Mert minden ott kezdődik, hogy előbb megbékülök az Istennel. Hogy megbékülök vele. És ha megbékültem vele, meg tudok békülni a másikkal. Meg tudok békülni önmagammal. Le tudom zárni a múltat, mert kezdődik egy új. Mit mond itt az ige? A régi, tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette Krisztus. Lezárta, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. A régi lezárult. És Krisztussal egy új kezdődik el. Új emberré leszünk. És újfajta életet élünk. És ez lesz a bizonságtétel. A régi lezárult, vagy ahogy a korintusi levélben írja, hogy a régiek elmúlnak, és íme újjá lett minden. Aki Krisztusban van, az új teremtés, írja az apostol. Hát én új teremtéssé tesz bennünket, és ebben a teremtésben növekedhetünk. Ugye megbékéltette mindkettőt egy testben Istennel a kereszt által, miután megölte az ellenségeskedést önmagában, és eljött, békességet hirdetett nektek a távoliaknak, és békességet a közelieknek. Általa van szabadultunk mindkettőnknek egy lélekben az Atyához. Mindketten, tehát a zsidó, a nem zsidó, a mindenféle nép fia Jézus által mehet az Atyához. Szabaddá tette az utat. És ez olyan csodálatos, hogy szabad utunk van az Atyához, Jézus által. Egy lélekben. Ugye a Szentlélek Isten, akinek az eljöveteléről szól majd a pünkös, ő teszi lehetővé, hogy fölismerjük, hogy nekünk szükségünk van a kegyelemre, szükségünk van Krisztusra, hogy általa van szabad utunk. Kegyelemből van üdvösségünk. Ugye a második fejezet első felében ezt fogalmazta meg Pál. Kegyelemből van üdvösségünk zsidónak és nem zsidónak, hitáltal, és ez Isten ajándéka, és ez nem tőletek van. És olyan jó, hogy még ez az ajándék, a kegyelem ajándéka még elérhető. Hogy megragadhatjuk, élhetünk benne, növekedhetünk benne, és elmondhatjuk másoknak. Mit mond, hogy nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek, háza népe Istennek. Testvéreim, olyan csoda történik, amikor Jézus Krisztushoz tartozunk, hogy már nem csak ennek a világnak vagyunk a polgárai, hanem Isten országának is a polgáraivá válunk Jézus által. Mennyei állampolgár lesz az, aki befogadta Jézust az életébe. Most már nem csak szlovák, magyar vagy bármilyen más állampolgár, hanem mennyei állampolgár Krisztus által. Örülünk ennek, és tudatosítjuk, hogy mennyei állampolgárok vagyunk. Hogy az Isten országának lehetünk a polgárai. És ez azt is jelenti, hogy Istenhez tartozunk. És Isten az ő polgáraira odafigyel. Biztosítja a jogait. Gondoskodik róluk. Nem vagyunk kiszolgáltatva. És azt is jelenti, hogy az Isten országának megvannak a maga törvényei. És nekünk az a feladatunk, hogy ehhez igazítsuk az életünket, a többi dolgot pedig bízzuk rá. Mert ő gondoskodik. Tehát nem vagyunk már idegenek, hanem Isten házanépe. Isten gyermekei. Istenhez tartozunk. És szabad nekünk ezt tudatosítani magunkban. Néha a hívők úgy visszahúzódnak, olyan másodrangúnak érzik magukat, vagy elkeverednek a világban, hogy nehogy valaki észrevegye, hogy ők Isten gyermekei, de mi ezt örömmel vállalhatjuk. Hát nem vagyok én senki. Az Isten az ő fiának véráltal megvásárolt magának. Drága pénzt fizetett érte a fia életét, és az övé vagyok, mert értéknek tart. És ez óriási dolog. És ez azt jelenti, hogy mi is tartsuk értéknek az életünket. Egy olyan értéknek, amivel Istennek terve van. Ugye ráépültetek az apostolok és proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, szent templommá növekszik az Úrban. Akiben ti is együtt épültök Isten hajlékával, lélek által. Isten egy csodát visz végbe. Aki Isten gyermeke, akinek a szíve megnyílik a Szentlélek Isten előtt, az maga válik templommá. Az Isten gyermekei a Szentlélek temploma. Nemrég olvastuk a római levélben. Templom a szívem. Templom az életem. Ott lakik Jézus. És azt mondja, hogy a gyülekezet is az Isten hajlékává épül az Isten lelke által. Az Isten szent lelke azért jött, hogy templommá formáljon bennünket. Ahol az Isten van jelen, ahol együtt lehetünk vele. És az életünk ezt mutatja föl. Hogy azt látják, hát ezeknek szent, tiszta, Istenre mutató az életük. Hát adja az Úr, hogy valóban látszódjon, hogy mi a lélek templomai vagyunk. Hogy bennünk él az Isten. És ha bennünk él, akkor ott tisztaság van, ott rend van. Mert ő kitisztítja mindazt, ami nem oda tartozó. Hát így áldjon meg bennünket az Úr, és készítsen arra, hogy úgy tudjuk várni a pünkösdöt, hogy valóban megnyitjuk a lélek előtt a szívünket, és engedjük, hogy templommá lehessen az életünk. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük a te szabadat, köszönjük, hogy emlékeztetsz minket arra, hogy honnan indultunk el, hogy kik voltunk, mielőtt te beléptél az életünkbe. És meg kell vallani, hogy bizony leszendő utolsó bűnösök voltunk. És nagyon köszönjük neked, hogy hallhattuk az evangéliumot, hogy eljöttél, megszólítottál, és kiszabadítottál a világ hatalmából, a bűn karmaiból, és újjátetted az életünket. Mert nekünk ez magunktól nem ment volna. Mi nem tudjuk magunkat megváltoztatni, és nem tudunk az új életben járni. Csak te tudsz ebben vezetni. Te tudod elvégezni, hogy növekedjünk, megtisztuljunk, és valóban a lélek templomává változzon a mi szívünk és egész életünk. Köszönjük, Urunk, hogy te önmagadat adtad értünk. Kihívtál a régiből, és ráállítottad lábunkat egy új életformára. És ne engedd, hogy erről letérjünk. Ne engedd, hogy bármikor a világra hallgassunk, oda vissza akarjunk térni, hanem segíts, hogy eljussunk a célba, az üdvösségre, az örök életbe. És köszönjük, hogy már itt a földön a te országod polgárai lehetünk, hogy már kettős állampolgárokként élhetünk. És segíts végig gondolni, hogy valóban kettős állampolgárok vagyunk-e. Beletartozunk-e már a te országodba? Eltöröltettek-e már véred által a bűneink? Újjászülettünk-e? Urunk, segíts, hogy ez így legyen, hogy ez valósággá váljon. És segíts, hogy ebben az új életben a te dicsőségedre tudjunk élni. Hogy készek legyünk másoknak is elmondani mindazt, amit elvégeztél bennünk. Hiszen azért cselekszem, hogy ezt másokkal megismertessük. Hogy minél több ember fölismerje, hogy van Isten, hogy van, aki szeret, aki lehajol az életünk mélységeibe, és Jézusban felemel onnan, és magához fogad az örök életbe. Köszönjük, hogy gyermekeiként élhetünk. És kérünk így azokért, akik még nem a tiéd, akik még nem tudják elmondani, hogy van mennyei édesatjuk. Uram, vondd őket magukhoz, és add, hogy magadhoz, és add, hogy olyan legyen az életünk, ami elgondolkodtatja őket, keresővé teszi, és elindítja te feléd. Könyörgünk, Urunk, a gyászolókért, adj nekik békességet, vigasztalást, a betegekért, hogy adj nekik gyógyulást, szabadulást, benned való élő hitet, reménységet. És kérünk, könyörgünk családokért, gyermekekért, fiatalokért, egyházunkért, népünkért, és ezért a világért. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert téd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, foglaljuk el helyünket. Ha az Úr akarja és élünk, csütörtökön 6 órától tartunk szintén bűnbánati istentiszteletet itt a templomban, majd pünkösd első napján 10:30-tól lesz az istentisztelet, az Úr szent asztalát is megterítjük, és a feltámadott Úr Jézussal való áldott közösségbe hívunk és várunk minden testvérünket. Pünkösd második napján hétfőn Este 6 órától lesz a pünkösdi istentisztelet. A jövő héten, kedden és csütörtökön nem lesznek hétközi alkalmak, mert lelkész továbbképzőn fogok lenni, tehát a jövő héten, kedden és csütörtökön nem lesznek hétközi istentiszteletek. Befejezésül pedig a már megkezdett 345. dicséret, 4. versét énekeljük, Szent Fiadért, ki engemet vérén megváltott.
Atyám kegyelmet.